1989. augusztus 23-án észtek, lettek és litvánok Vilniustól Tallinig 600 km hosszú élő láncot alkottak, hogy felhívják a világ figyelmét az 1939-ben kötött Molotov-Ribbentrop paktum titkos jegyzőkönyvére, amely a három állam szovjet megszállásához vezetett. A lett történeti levéltár kiállítása az egyedülálló eseményt mutatja be, amelyen közel 2 millió ember állt egymást kézen fogva a szabadság és a függetlenség reményében. Erről kérdezzük Segesdi Mónikát, a Magyarországi Észt Intézet igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye nem egyedül szervezi a lett történeti levéltár, pontosan kik azok, akik a szervezésben és a megvalósításban részt vesznek?
Bennünket a lett köztársaság nagykövetsége keresett meg, hogy csatlakozzunk ehhez a rendezvényhez, tehát tulajdonképpen rajtuk kívül még a litván köztársaság nagykövetsége, és mi vagyunk a szervezők.
És a helyszín pedig?
Igen, én is ezt akartam mondani, a fővárosi Szabó Ervin könyvtárban lesz látható a kiállítás 6-ától egészen a hónap végéig, szeptember 29-éig. Mindenképpen érdemes megnézni, nekem ez az egyik kedvenc pillanatom az észtörténelemben. Én egy cinikus ember vagyok, de ha ezeket a képsorokat látom, vagy ugye itt készült egy közös dal, Ébredjetek fel balti országok címmel, ezt a YouTube-on meg lehet találni, ha ezt hallgatom és nézem, én nekem így könnyek szöknek a szemembe, pedig nem vagyok egy érzelgős. Tehát ez egy ilyen hihetetlen, egyszer és megismételhetetlen pillanat volt, amikor az emberek megtalálták azt az egy dolgot, ami mindenkinek fontos, és tényleg egy egységes egészként álltak ki a szabadságukért.
És a kiállítás egyébként milyen eszközökkel tudja ezt közelhozni hozzánk mai emberekhez?
Ez egy fotó, szöveges fotókiállítás, de hát biztos vagyok benne, hogy ez egy gazdagon illusztrált anyag lesz, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz megnézni. Természetesen a látogatása ingyenes.
Azért egy kicsit bővebben is mondjuk el, hogy ezek a köztársaságok hogyan, hát elsősorban az észtről tud természetesen beszélni, és az észtek egyébként meg hozzánk lelkileg nagyon is közel állnak, és egy másik műsorban beszéltünk arról is, hogy Csanád Imre költő volt, egy nagy fordítója az észt költészetnek, aki közel hozta hozzánk, és hát az Észtek című vers az magyarországi szíveket is megdobogtatott sok alkalommal, tehát hogy hány évet töltöttek ők ebben a, hát mondjuk alávetett helyzetben?
Nem, mert tulajdonképpen itt az államiság létrejöttét ünnepeljük a függetlenség kikiáltását. 1918. február 24-én kiáltották ki az észtek a függetlenségüket. Ugye idén nem csak a három balti áram, nagyon sokan ünnepelnek még 100 éves évfordulót, ez egy olyan történelmi pillanat volt. És ennek köszönhető, hogy ezen az őszön, illetve ebben az évben talán egy kicsit több figyelmet kap Észtország és az észt kultúra is. Tehát tulajdonképpen olyan jelentős kulturális események lesznek idén ősszel, amelyeknek a helyszínei fontos budapesti kulturális intézmények, például a Ludwig Múzeumban lesz egy kortárs észt-magyar képzőművészeti kiállítás, ott is ugye utoljára 2000-es évek elején volt, ennek szeptember 27-én lesz a megnyitója, és ez a kiállítás azt fogja keresni, hogy egyrészt különböző, nagyon különböző történelmi utat bejárt Magyarország és Észtország esetében, amelynek mégiscsak ott volt a közös, itt van még most is a közös, tehát az a szovjet örökség, hogy találnak-e olyan párhuzamos, egymás mellé állítható jelenségeket, témákat, amelyeket így együtt be lehet mutatni, vagy hogy milyen szerepe van ma a mai észt és a mai magyar társadalom formálódásában, a nyelvnek, a kultúrának, egyáltalán a művészetnek. Ez az egyik fontos, nagyon fontos kiemelt kulturális rendezvény, a másik pedig hadd kedvezzek magunknak is, mi már 2 éve izgatottan várjuk és szervezzük és készülünk rá. November 23-ától 30-áig lesz egy észzenei hét nevű nagyszabású fesztivál, amelynek a nyitó koncertje 23-án a Zeneakadémián. Ez egy igazi zenei csemege lesz. Arvo Pärt, tehát gondolom nem kell senkinek sem bemutatni, nagyon sokan ismerik, és a legavatottabb észt előadója, Tallini Kamara Zenekar és az Észt Filharmónia Kamara Kórusa fogja az ő műveit előadni egy koncerten, és lesznek még jazz koncertek, illetve folk koncertek is.
Például ezek a könnyedebb műfajok, ezek hol, merre felé lesznek hallhatók?
Két darab jazz koncert, P. Dukas Momentum, egy ilyen, az East Jazz egyik legfontosabb zenésze, Krisztián Randaló játszik benne, zongorista, és ő neki már a neves ECM kiadónál jelent meg albuma. Mind a két koncert, ez az egyik koncert, ez Opus Jazz Clubban lesz. Másnap pedig egy nagyon érdekes, szintén zenei csemeg, a Tormis Quartet nevezetű formációnak lesz koncertje. Ez egy többszörös csavar. Veljo Tormis a Robert mellett a másik híres zeneszerző, elsősorban kórusműveket írt, tehát akik Magyarországon kórusban énekelnek, biztos, hogy találkoztak már a nevével és adták elő műveit. Nagyon sokat merített az észt és a finnugor népzenéből, és az ő népzenei feldolgozásaithoz viszonyulnak egy ilyen jazzes megközelítéssel, szintén nagyon neves észt jazzzenészek, Kadri Vorand és Lizzy Coixon, a két énekesnő, és őt két gitáros fogja kísérni. A negyedik koncert pedig Marika Alkun koncertje lesz 28-án a Müpa üvegtermében. Ő egy nagyon észt, nagyon különleges, szintén nagyon finom zenét játszik, ő a saját dalait énekli, és ugye a jellegzetes észt hangszerrel, a kannellel, ugye ez a citerának egy rokona, finneknél kantele néven ismert, ezzel kíséri magát, de ő használ egy kis elektronikát is, van, amikor harmonikát játszik, és egy nagyon tehetséges ütőhangszeres hölgy lesz a partner ezen a koncerten.
Egy kicsit próbáljuk már megfejteni ennek a három balti államnak a titkát. Tehát 89-ben az egy nagyon szép pillanat lehetett valóban, hogy 600 kilométeren át ez a három országnak az állampolgárai kézenfogva demonstráltak ezzel ellen a vállalhatatlan történelmi cinizmussal szemben. Ez a fajta szolidaritás, együttműködés adja ennek a balti térségnek a felhajtó erejét, mert hogy ők egészen messzire jutottak 89 óta, gazdaságilag, politikailag, államszervezetileg és mindenféle szempontból.
Igen, nagyon messzire jutottak. Szerintem az nagyon fontos volt, hogy megvolt a közös kiinduló pont. Mindenki azt akarta, hogy legyen egy saját országunk, illetve visszakapjuk a saját országunkat, mert ugye itt azért 44-ig 18 és 44 között létezett egy önálló észt köztársaság. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy mozgatóerő, hogy kapjuk vissza saját országunkat, és utána valahogy ők képesek voltak a nulláról építkezni. Nulláról építkezni, nagyon sok fiatal tehetséges embert bevonni, hát az első észt kormányfő nagyon-nagyon fiatal volt. És a kormányának az összes tagja, tehát gyakorlatilag ők így a finnekhez jártak át tanulni, hogy is kell irányítani egy országot. Már akkor nagyon jó kapcsolat volt Finnországgal.
És mi a titok? Tehát milyenek az észtek? Meséljen egy kicsit.
Hát azt nagyon nehéz elmondani. Amit velük kapcsolatban szoktak emlegetni, az a szívosság, a kitartóság, a munka szeretete. Tehát az egyik legnagyobb szállóige, az irodalom klasszikusából, az Orszád verejtékével, ez a magyar című regényből származik, dolgoz, fáradoz, és akkor megjön a szeretet is. Tehát a munka mindenek előtt, ez egy ilyen protestáns etika. És szerintem hát ezzel sok nagyon messzire el lehet jutni. Ezt nem úgy kell képzelni, hogy a mai észtek azok, mint a japánok, 7 nappal letéve dolgoznak, de valahogy nagyon komolyan veszik azt, hogyha valami dolguk van, akkor azt el kell végezni.
Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondta, ez ilyen erőt adó, és ilyen követésre méltó. Köszönöm szépen, további jó munkát, viszont hallásra. Köszönöm.